listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, szomorú hírt kaptam az elmúlt napokban. Augusztus 29-én, 86 éves korában meghalt Kocsár Miklós, Kossuth és kétszeres Erkel díjas zeneszerző, a nemzet művésze, akinek kórus műveit az énekkarok világszerte nagybecsben tartják. Művei között emellett oratóriumokat, dalokat, különböző hangszerre írt kamaradarabokat, zenekari kompozíciókat, szimfonikus és versenyműveket és pedagógiai műveket is találunk. A zeneművészeti főiskolát 1959-ben végezte el Farkas Ferenc tanítványaként. 1963-ban a zeneműkiadó szerkesztője, majd a Madách Színház zenei vezetője, karmestere volt. 1972-től tanított a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában, mint zeneszerzés tanár. 1983 és 1995 között a rádió zenei főosztályának helyettes vezetője volt. Ma egy Jókai Anna versére írott művét mutatom be, amelynek címe Ima Magyarországért. Az előadó a Prómuzika Leánykar, amely számos nemzetközi verseny győztese, vezetője az ugyancsak Kossuth díjas Szabó Dénes, akinek munkája nyomán a magyar kórus kultúra szerte a világon sok új dicsőséget szerzett. Tehát következzék Kocsár Miklós Ima Magyarországért című Jókai Anna költeményére írott kórusműve.
Oh,
Kedves hallgatóink, szeptember 7-én Melissa Marie Schreiner már harmadik koncertjét adta az ottawai Magyar Házban. Ebből az alkalomból a műsor után ottawai tapasztalatairól és további terveiről kérdeztem Melissát. Mivel a művésznő nem beszél magyarul, a beszélgetés angol nyelven folyt, amiért szíves elnézésüket kérem. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, szeretném bemutatni önöknek Melissa Marie Schreiner, aki már többször járt Ottawában. Dear Melissa, I can't forget the time when you came for the first, when we came with Mark, right?
And yes.
Then you haven't been doing anything at that time, just you were an accompanist for him.
Yes.
But at that time, I figured out that you're actually a singer.
Mm-hmm.
So we started singing together a little bit here and there, and then I thought maybe it would be a great idea for you to come here.
Yes.
And you have been here already 2 times and singing with me.
Yes.
And this is a 3rd time, if I am not wrong. Am I right?
That's correct, yeah.
Okay. So what do you think about the Ottawa? Do you like to come here?
I love coming here. I was saying to Tibor that it feels like a home away from home. I love to come here and sing for everybody and see all my friends. It's beautiful.
You must have quite a few friends now, right?
Every time we get to know somebody new,
yeah,
yes.
Okay.
And remembering people. And each time I come, I remember a little bit more Hungarian. I'm getting a little bit better at the language.
Next time the interview will be conducted in Hungarian.
I know. I'll do my best.
Okay. So tell me something about tonight's performance and also about your partners. Because before you have been here with someone else as
yes.
well. Where we have sort of shared the concert. Mm-hmm. Classical was played by me and the jazz part was somebody else. But now you've got completely new people with you.
Yes, I do.
So can you tell us something about them and how
sure.
you found them?
So I met Robert Horvath while teaching in Toronto. He and I both taught on the weekend and we became friends. And that's how I know Attila, is through Robert as well. And Robert and Attila tend to accompany me on some of my concerts down in Niagara, where I'm from. And so when I got the invitation to come to the Hungarian House, I thought, I need to bring my Hungarian musicians. That would be a lot of fun.
That's very good for us,
yeah.
because we like to see Hungarians
yeah.
doing something with you.
And I love
really
working with them.
Yeah.
Well, you're welcome.
So you said that you have a new project, Singing in the Messiah.
I do,
sometime
yes.
Sometime in the spring.
That's going to be in December,
in
actually.
December, yeah.
yeah.
Okay.
So that's down in Welland, actually, this year, with a group called Chorales Camerata, conducted by David Braun. This will be my 2nd time doing the Messiah with them. Yeah, I'm really excited about it.
I'm sure that's a big work. And
it is.
That's one piece which has been performed for hundreds of years now, practically every Christmas time,
yes.
in Ottawa too, of course.
Mm-hmm.
What else have you got in mind?
Well, I do an annual Christmas concert, so this is my 9th season. It's called The Songs of Christmas, so this is kind of my heartbeat concert. I love
any Hungarian Christmas music?
No.
You should put something in
I know. I don't know any Hungarian Christmas songs. I should
I
learn
can send
some.
You some.
Really? Would you?
I will.
I bet there would be some people in the audience who would love that. So this year, I'm having something a little bit different. Each year I try to push myself and stretch my wings. And so this year I'm including If All Goes Well, still slightly in the planning stages, but If All Goes Well, I will have a male chorus joining me, a barbershop chorus.
Oh,
so that will be interesting. So we're going to share concerts. Mm-hmm. I'll sing with them in their concert in Burlington, and then they'll come and join me in St. Catharines.
Well, it's interesting that you are actually active in both styles, the classical
mm-hmm.
and the jazz styles. Which is your favorite?
I really prefer jazz because I don't really have to think about it too much. It's
yeah,
it's pretty
it's much more relaxing.
It's
right?
really it's
and
so much
classical
fun.
Is so much demanding.
Oh,
and,
very much so.
And it has to be so well prepared
yes.
and precise. And
yes, exactly. You don't want to make any mistakes.
Of course, yeah. And of course we know that there's a lot of competition nowadays on
yeah.
the television. You can see the best opera performances from the Metropolitan. But it doesn't matter because something done in person, locally,
mm-hmm.
in the presence of the audience is still more interesting.
Well, I try to sing, you know, the best I can from the heart and, mm-hmm. and help people just get taken away for a moment or two, mm-hmm. you know, from their daily routine and enjoy the music and enjoy the melodies. And if the lyrics even speak to them, then that's mm-hmm. beautiful for me.
You have been singing some of these pieces that I heard tonight, even before mm-hmm. with me. So mm-hmm. it was interesting to listen.
Was that nice for you? Sit yeah, back and listen?
Why not? I'm listening to operas all the time anyway. Yes. So it's, but it was interesting to see and be outside and not inside the mm-hmm. performance. Which is your favorite composer in the classical field?
Wow, that's a really good question. I really enjoy Liszt, and I'm not just saying that because
of
Hungarian.
But you didn't do anything today.
I know, because I had a bass player. So a lot of the music I know is just piano and voice. Mm-hmm. So maybe next time.
You had to, of course, give something to the bass player.
Exactly. You know, I thought about asking him to make some parts for that, but we had enough music that...
Oh, that was a really very substantial concert. Yeah. Full 45 minutes, even more, I think, especially with the encore.
Mm-hmm.
So that was really great, and thank you very much.
You're welcome.
Any other plans for the future?
Well, not only do I do the classical music and jazz, but I've also been back to songwriting, which is something I haven't done for about 10 years, but the last couple years it's sort of come back to me.
Maybe next time you come, you should include one of your own songs.
I would be so happy to do that. Yeah, that would be a lot of fun. Totally different style again, more of a folk singer-songwriter mm-hmm. feeling, but that's, you know, that they're your own songs, so they mean a lot to me, and people tend to like them, so I'm grateful that people want to listen.
Okay. We are looking forward to it, and thank you very much for
thank
your
you, Gabor.
Concert again.
You're welcome.
And we'll hope you welcome Melissa one more time in the not-too-distant future. Thank you.
Me
További jó szórakozást kívánunk!
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Kaposvár, Somogy megye székhelye, megyei jogú város, egyetemi város és püspöki székhely. A város neve a kapu és a vár szó összetételből származik, a mocsaras kapos völgyben a 13. században felépített várra emlékeztet. Kaposvár a Kapos folyó két partján, a Somogyi dombság területén fekszik, csodálatos környezetben a Zselic lankái között. A város az ókori Rómához hasonlóan 7 dombra épült. Legmagasabb pontja körülbelül 260 méterrel fekszik a tengerszint felett. Északi részén helyezkedik el a 8 kilométer hosszú Desedató a 30 hektáros arborétummal. Kaposvárt és környékét 10 millió évvel ezelőtt a Pannon-tenger borította. A jégkorszakot követően alakult ki a térség mai domborzata. A város területe már az időszámításunk előtti 5. évezred környékén lakott volt. A település neve először 1009-ben Szent Istvánnak a pécsi püspökség határait kijelölő alapító levelében jelent meg. 1061-től egyházi központ szerepét töltötte be, majd a 13. században felépült a vár, amely a török időkben egyre fontosabb szerephez jutott. Kaposvár 1690-től az Eszterházi család birtokaihoz tartozott, akik a Somogyi birtokai központjává tették, így a település gazdasági és közigazgatási szerepe egyre növekedett. 1749-ben Somogy vármegye székhelyét is itt rendezték be. A megye székhelyre költözők jó része iparosokból és kereskedőkből állt, akik elindították Kaposvárt a polgári fejlődés útján. A lakosság folyamatosan nőtt, felépültek a fontosabb közintézmények, megteremtődtek a vasúti és közúti közlekedés feltételei, majd a 19. században elindult az ipar és a gazdaság fejlődése is. A 20. század elején Kaposvár egyike volt azon kevés magyarországi városoknak, melyek már rendelkeztek vízvezetékkel. Aszfalt és makadám burkolatú utcáiban villannyal világítottak. 1911-ben nyílt meg a híres Csíki Gergely Színház, melynek társulata az 1970-es évek elejétől a magyar színházi élet meghatározó társulata lett. Kaposvár mára a Dunántúl egyik legjelentősebb városává vált, gazdasági, kulturális és sportközpont, az ország egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Egyetemével, sokrétű oktatási rendszerével, diákok ezreivel, igazi iskolaváros, gondozott közterületeivel, virágányásaival és csobogóival, a virágok és a szökőkutak városa. Pezsgő kulturális életével, gazdag művészeti programjaival pedig a fesztiválok és a festők városa. Kanada 150. születésnapján most barangolásunk másik állomása egy kanadai magyar vonatkozású hely, mely szintén a Kaposvár nevet viseli. Saskatchewan tartományban Eszterházi városától 5 kilométerre délre található a Kaposvár nevű történelmi helyszín, ahol ma egy 1901-ben épült templomot találunk temetővel és sövénnyel körülvéve. Eszterházi kisváros Kanadában, Saskatchewan tartomány délkeleti részén, a Capel folyó völgyében fekszik, Regina városától 200 kilométerre, lakosainak száma 2602 fő. A város nevét Eszterházi Pál Oszkárról kapta, aki nagy mértékben hozzájárult a terület betelepítéséhez. Eszterházit Pak János néven keresztelték meg Magyarországon. Az 1848-49-es szabadságharcban főhadnagyi rangban Korponai János ezredes segédtisztje volt. A fegyverletétel után Törökországon keresztül Londonba távozott. 35 éves korában azt állította magáról, hogy az Eszterházi család leszármazottja. Az Eszterházi család azonban ezt az igényt soha nem ismerte el. Eszterházi Pál 1885-ben Kanadába, Saskatchewan tartományba vándorolt ki. 1886-ban segített megtelepedni 35 magyar családnak a tartomány déli részén. A települést Kaposvárnak nevezték el. 1901-ben egy kőtemplomot is emeltek a területen. A 19. század végén érkező további telepesek, angolok, németek, svédek a falu északi részén telepedtek le, mely terület később 1905-ben az Eszterházi nevet kapta. Kaposvár folyamatosan elnéptelenedett, illetve a lakosok a pár kilométerrel északra fekvő Eszterháziba települtek át. Napjainkban tehát, amint már említettem volt, Kaposvár történelmi terület és szabadtéri múzeumként látogatható Eszterházitól 5 kilométerre délre. Az egykori templomban minden évben Nagy Boldogasszony napján búcsút tartanak, melyen leginkább Eszterházi lakosai vesznek részt. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak és a Kanadában kalandozóknak.
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Lapohos Tibor. Szeptember 18-án, szerdán, Ki tudja, látsz-e még címmel Karádi Katalin életéről, illetve a kivándorlással kapcsolatos évődéséről szóló zenés monodrámát láthatunk és hallhatunk Kalmár Zsuzsa és az őt zongorán kísérő Juhász Rafael előadásában. A színdarabot Brestyánszki Rozi írta, aki egyben a nálunk is bemutatott Szabadságharc című előadás anyagának a szerzője. Szeptember 29-én az őszi tagsági gyűlésen beszámolót tart a vezetőség. Szeptember 28-án szombaton a Romungró Gypsy Band varázsol bámulatos hangulatot zenés, táncos előadásával a házban.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Utáltán s csendben végig ég, kis cigaretta te hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el. Voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító, most a szobámban magam vagyok én, merengek a múltak ütemét. Hittem nékecs ezernyi csókban égett a nyár. Égben, szívben azóta ő kész van, már későre jár, az én időm lejár. Hamvadó, kis fehér parázs, megremeg az ében, úgy veri a láz, nyugszik a tálca hamus peremét, az ő sorsa pontosan enyém. Zene szól az ében már valahol, ahol fenn az égen jár. Szívem, mint az expressz úgy zakatol, állomásnál majd megáll. A szív az minden, nem bírhat el, holnaptán az sem fáj. Ha szembe jössz, és nem is szólsz én hozzám. Amvadó cigarettavég, ül a hamutálcán, s csendben végig ég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égbe dobtak el. Voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító. Most a szobámban magam vagyok én, s merengek a múltak ütemét. Hittem néked, s ezernyi csókban égett a nyár. Égben, szívben azóta ősz van, már későre jár, az én időm lejár. Hamvadó kis fehér parázs, megremeg az ében, úgy veri a láz. Nyugszik a tálca hamus peremén, az ő sorsa pontosan enyém.
Karádi pompázatos karrierje mindössze néhány éven át tartott, és szinte hihetetlen, de 39 és 43 között 22 nagyjátékfilmben szerepelt. A 39-es halálos tavasz teljesen új műfajt, és Karádi személyében új nőtípust vezetett be a magyar filmbe. Hirtelen lett filmnoárunk, egy férfiakat végzetükbe taszító, végzett asszonyával. Az erotikusan búgó hangú Karádi igazi hisztériát váltott ki. Kocsiáról rajongók tördelték le emlékbe az alkatrészeket, nők ezrei utánozták elegáns ruháit és jellegzetes frizuráját. Sok a mítosz és a rejtély Karádi körül, és az egyik ilyen Bermuda háromszög a születési dátuma körül van jelen. A hivatalos lexikonok 1912-t vesznek alapul, ám színésznőként történő bevezetésekkor a nyitócikk kapcsán meg már eleve 4 évvel kevesebbet mond az újságíróknak, meglepő a barátnő Szepesi Mária közlése is, aki szerint 1910. december 10-én született Karádi Katalin, dátumokat cseréltünk annak idején, írja. A bizonyítékot azonban a Kelecsényi László könyvében publikált keresztlevél jelenti, amely szerint kancler Katalin Mária, tehát 1910. december 8-án született, és december 13-án keresztelték. Katalin egy 7 gyermekes kőbányai család sarjaként születik meg Budapesten. Apja kancler Ferenc cipészmester és édesanyja Lőrinc Rozália, sorrendben a 7. gyermek Katalin. A százados úti lakótelep, ahol Katalin él családjában, akkoriban a szobakonyhás, verandás, előkertes, kispolgári környezetével viszonylag korszerűnek számít, de a 7 gyermeknek semmiképpen sem elegendőnek. Az első nagyháború környékén ez a lakónegyed a közeli művészteleppel együtt is igazi úri helynek számít. Közel a Kerepesi út, északon a keleti pályaudvar felé menő vasút szegélyezi, és ott zöldel az ügetőpálya. A pesti polgárok egyik vesztőhelye. Írók, költők, szerzők, színészek úri szenvedélye ragyog fele szóban. Katalin apját is megfertőzte az ügetőláz, és a család bevételének jó része vándorol a fogadóhelyek pénztárába. Amikor ezután valaki otthon ez ellen kifogást emel, Atyai parancsszóval vett véget minden vitának a családfő. Néha a feszült légkör elviselhetetlen. Édesapja szigorú despota, aki akaratát még ököllel sem rest beleverni gyerekeibe. Ha egyikünk rosszvát tett a tűzre, mind a heten lakoltunk. Megvert valamennyiünket, meg kellett hagyni, soha nem markírozott, mindig szíjjal ütött, és a haragja az ütések nyomán sem párolgott el, nem is enyhült. Így éltünk Kőbányán, a szigorú családi törvények bilincsei között, folyton rettegve és reszketve a sok tilos és nem szabad miatt. Tilos volt az újságolvasás, és nem volt szabad színházba vagy moziba járni. Önmagával szemben nem ennyire következetes kancler Ferenc úr. Katalin egy akció keretein belül kijut 7 esztendős korában Szentgalembe. Ott nevelkedik 5 évig, pontosabban 2-szer Svájcban, és 1 évben pedig Hollandiában. Hazakerülve itthon folytatja iskolai tanulmányait. Visszafogott öltözködési metódusát, a higiéniés igényességét a külhoni nevelőintézetekből importálja, amely ráadásul magas szintű nyelvtudással párosult. Szóval ezek kissé szokatlanul hatnak abban a kőbányai polgári iskolában, amelybe többnyire tisztviselők vagy szakmunkások gyerekei járnak. Az iskolában hamar az érdeklődés középpontjába kerül. Furcsaságának és másságának szimpatikus mi volta miatt talán. Meghatározóvá lesz az iskola önképzőköri előadásokon való részvétele. Gyakran szerepel, verseket mond az iskola tanulói előtt, ünnepségeken, dobogón állva, és ekkor érzi először a pódium varázslatos erejét. Az osztály egy nap a Városi Színház operett előadására megy el, és Katinka lábas Jucit a színpadon látva egy életre eljegyzi magát a színházzal. Kereskedelmi iskolába iratkozik az alapfokú iskolák elvégzését követően, ám tanulmányait megszakítva váratlanul férhez megy Varga Rezső, adóhivatal főtiszthez. Ekkor még csak 16 esztendős. Édesapja halála után erős férfi oltalmára van szükség, talán ez indokolja a dolgot, és párosulhat a szülői ház nyomorúságából való meneküléssel. Ebbe a házasságba mindenféle felkészültség nélkül ugrik bele. Férjének ez a 3. házassága, Katalinnak az 1., ráadásul a férj 30 évvel idősebb nála. Budán a mai Bartók Béla úton bérelnek egy 2 szobás lakást. Katalin főz. Rosszul, de ezt férje sohasem veti a szemére. Katalin eddig a nélkülözés örök örvényében fulladozva élt, most, hogy anyagi korlát nemigen állja útját, megkettőzött örömmel veti bele magát a kötelező életvitelbe. Egy napon aztán az ura belátja, ez a házasság és egyáltalán az otthon ülő feleség és az urát hűségesen váró asszony szerep nem Kataliné. Ezért elválnak. Néhány hónap elteltével a volt férj ismét találkozni kíván vele. Egy társaságba hívja, ahol azonban nem jelenik meg a volt férj. Utólag lehet csak tudni, hogy hosszú tépelődést követően. Viszont a társaság egy másik férfi tagját megismerve, később új irányt vesz Katalin élete.
Hazug a csókod és az ajkod, szokásból jársz felé. Nincs te benned vágy, és bennem nem maradt remény, de megmaradt a szenvedés. Ezt a nagy szerelmet tőle kaptam én, mégis elhagytál egy szép nap könnyedét. Eldobd, mint egy szál gyufát, amelynek nincsen lángja már, úgy fáj, úgy fáj. Csak mi ott a csillog szememen a könyv, ezt a nagy szerelmet mégis köszönöm. Azt, hogy jó is voltál, gyöngéd voltál, rossz is én hozzám úgy fáj, mégis úgy fáj. Oly hiába holtom el a lámpát este felé, nem sötét az én szobám sosem. Két szemed egynek izzó fénye villog felém, nem feledem, sosem feledem, mert a nagy szerelmek nem gyógyítható. Jöjj, hazudj valami elfogadható, mondd, hogy fennjártál a csillagokban, azt is elhiszem, csak jöjj szívem. Mert a nagy szerelmek nem gyógyítható, jöjj, hazudj valami elfogadható. Mondd, hogy benn jártál a csillagokban, azt is elhiszem, csak jöjj, szívem.
Színészetet akar tanulni. Kétszer is elszánja magát rá. Először Tarnai Ernőhöz, később Bárdos Artúrhoz iratkozik be. Az eredmény mindig ugyanaz a kudarc. Elkeseríti, hogy a hosszú tanulási folyamat után is csak egyfajta színházi hierarchia alapján remélhet előbbre jutás. Kis szerepek, kulisszák mögötti taktikázások, ügyeskedések. Kifizeti ugyan a tandíjat, de többet nem megy órákra. A már az előbb említett társaságban egy férfi révén megismerkedik Egyed Zoltán újságíróval, aki felfedezi benne a tehetséget. Egyed a féla örök felfedező. Ezúttal Katalin sorsát veszi kézbe. Szavaltatja, mozgástanárhoz cipeli. Csató Kálmán, a Nemzeti Színház főrendezője feleségéhez, Csiacél Inonához, a neves színészpedagógushoz viszi el. Bemutatkozás véget. Csiaci Ilona két szavallat végighallgatása után megállapítja Katalin tehetségét és vállalja az oktatást. Szigorú, következetes, de ugyanakkor végtelenül humánus pedagógusnak bizonyul Csiacél Ilona. Katalin megtanulja tőle a színpadi mesterség minden apró és nagyobb csinyát, bínyát, apróbb trükkjeit, gyakorlati útmutatókat kap, amelyek később nagyon is hasznosakká válnak számára. Elviszi Bajor Gizihez is, és Heltai Jenőhöz, mindketten szentesítik a pedagógus nő és a nagynevű színházi szakember férj Csató Kálmán lelkesedését. Egyed Zoltán felfedezetjének bevezetésére cikket ír a kor egyik legolvasottabb színházi szaklapjába, a Színházi Életbe. Hamarosan színpadra is kerül, sőt, aztán első filmje kapcsán egy csapásra felfigyelnek az addigra már Karádi Katalin néven ismerté váló színésznőre. Debütálása a Víg Színház akkori kamaraszínházában, a Pesti Színházban, az Asszony és az Ördög című darabjában történik 1939. február 4-én. A jó kritikák ellenére is elmarad a nagy átütő siker. Ám a következő premierre még egy újabb esztendőt kell várni. A két színpadra lépés között mutatják be a Halálos Tavas című Zilahi filmet, amely egyértelműen Karádi berobbanását hozza. A következő színpadra léptetése sem hoz nagyobb elismerést. Mondják, erre az alakítására is rányomják a bélyegüket a közben elért filmsikerei. Egy kacér, démonikus vámp, egy mindenkinek tetszeni vágyó nőtípust formáz, melyet filmjeiben is gyakorta alkalmaz. A kritika szemrehányásokkal illeti a színésznőt. Hogy úgy játssza a szerepét, mintha könyvből tanulta volna, mindig csak a helyzetnek, a pillanatnak megfelelő vonást adja, az egész alakot egyazon személyiségben összefogva soha. Nincs meg benne az alak hőfoka, nincsen modulációja, mindig egyazon síkon mozog. A Déli báb jóslatának megfelelően első és egyben utolsó drámai alakítása is lesz. Legközelebb zenés színpadon tűnik fel Karádi. A háború után éri el élete legnagyobb színpadi sikereit. Karádi nevéhez azonban leginkább a film sikerei köthetőek. Egyes hazai filmtörténészi körök egyfajta filmtörténeti korszakváltásról beszélnek a Karádi filmek megjelenése kapcsán. Az addigi filmgyártást olyan jól jellemző filmvígjátékokat felváltja az akkoriban itthon is megjelenő film noir, amelynek Karádi lesz a legnagyobb sztárja. Egyfajta femme fatale nőtípus ennek az új filmes vonalnak az egyik legfontosabb jellemzője, amely szerepkör akkor Karádira nagyon illik. Több más színésznő kerül még a látótérbe, természetesen Mezei Mária nevét kell említsük első helyen, de még Tolnai Kláriból is megkíséreltek végzett asszonyát faragni. Karádi 7 filmben játszik együtt Jávor Pállal, és általában mindketten ugyanazt a karaktert formálják meg a szerelmi történetekben. A sorban az első, a halálos tavasz, ahol Karádi a megközelíthetetlen démont, a végzett asszonyát alakítja, aki romlásba, pusztulásba viszi a vele kapcsolatba kerülő férfi embert. Lélegzetelállítóan hat akkoriban ebben az első filmjében egy jelenet. Jávor ül a zongoránál, és elhangzik a legendássá lett, ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte. És az erotikától túlfűtött hangulatban, a tánc során Karádi fokozatosan leveti ruháit, amit a főhős Jávor a zongoránál hagyott mézes kalács szív tükréből lát. Persze Karádi fel is öltözik a szám végére a cenzúra és a kor ízlésének megfelelően. Ám ez a filmbeli jelenet megváltoztatja a hagyományos nőideál hazai, megkövesedett eszméit. A korábbi magyar filmgyártásban kialakuló, kissé tudatlan és ártatlan, picit vagány babanő, vagy az esetlen, enyhén lompos, magával, külsejével, megjelenésével keveset törődő, kissé moletke, süteményfaló, cseverészgető strapanő, eszménykép egy szempillantás alatt törik össze, mint egy régi tükör. Szexszimbólum lesz Karádi, és egyfajta, addig csak álomképekben létező nőideált varázsol húsvér formába a nézők elé. Az önálló modern nő, aki megáll a lábán, nem kér a férfiak pátyolgatásából, a vonzerejével és eszével is érvényesülni tudó femina eladdig idegen a magyar filmgyártásban, és igazából egy jó szakember, Karádi menedzsere, Egyed Zoltán teremti meg a hollywoodi sztárok mintájára. Karádi nadrág kosztümben jelenik meg például, kalapkölteményekkel, kosztümökkel számos filmjében. Sokan mindezt erkölcstelennek bélyegzik. Számosan felszólalnak hivatalos helyeken is, még a parlamentben is kérdéssé lesz. A halálos tavasz olyan új színésznőt reverált, aki eddig bizony nagyon, de nagyon hiányzott a magyar filmgyártás égboltjáról. Karádi Katalinnal nem csak egy új női szféra, új arc, hanem talán új játékstílus is bevonult a Gyarmat utcai stúdióba. Izgalmas, érdekes ez az asszony, akinek minden mozdulata mérgezően forró, s akinek filmbeli romlottsága olyan megbabonázóan lenyűgöző, hogy ez a színésznő méltán játszhatja ezentúl az úgynevezett zilahi filmek végzetes asszonyát, aki öl, akiért ölnek, és aki mindent felperzsel, de maga is elég a szerelem tüzében.
Az a perc, a legszebb perc, mit meg nem áld az élet. Az a legszebb csók, mit el nem csókolunk. Mindig az az álom volt a szép, mely gyorsan semmi vélet, amit soha többé meg nem. Csak várunk, menekülhetsz tőlem még, s megmarad a forró vágyunk, mint egy szép emlék. Mindig az a perc, a legszebb perc, mit meg nem áld az élet, az a legszebb csók, mit el nem csók. Hiába futsz előtt az a legszebb csók, mit el nem csókolunk.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
Thank you.